Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elérkezett a hatodik alkalom az 1000 arc 1000 talentum klubra, és a mai nap két pedagógus vendégünk lesz, és én úgy gondolom, hogy mindkettőjüket érdemes lesz egy kicsit jobban megismerni. Elsőnek szeretettel bemutatom Kuminka Györgynét, Tembe Annát Anikót, aki egykor tanulója volt a Vakok Általános Iskolájának, majd utána pedagógusa és igazgató helyettese lett. Úgyhogy sok szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen, és ezzel át is adod a szót.
Nem, a szót azt magamnál tartom, mert egy smucig ember vagyok, úgyhogy olyan könnyen nem lehet. És a közönségtől is azt kérem, hogyha kérdeztek, akkor majd hangosan, bátran, nyugodtan lehet majd a későbbiekben kérdezni. Én elsőnek arra lennék kíváncsi, hogy milyen volt az a 10 éves Anikó, 12 éves Anikó, aki egyszer csak ott találta magát a Vakok Általános Iskolájának a padjában.
Hogy milyen volt? Hát látom, te készültél, mert valóban 10 éves koromban kerültem a Vakok Általános Iskolájába, az Ajtósi Dürer sorra. Hogy mi volt előtte? Előtte én egy osztrák határ széli, nagyon zárt közösségben, egy horvát faluban, Szentpéterfán éltem. És azt lehet mondani, hogy én tulajdonképpen már a 50-es években megismertem az integrált oktatásnak a nehézségeit, mert gyakorlatilag alig látok én, ami azt jelenti, hogy az egyik szememmel alig láttam 10%-ot, a másik szememmel pedig úgy mondják, hogy nagy tárlátó, tehát 2-3%-ot. Ebből az következik, hogy tényleg az a kislátás arra elegendő volt, hogy azért a körülöttem lévő világot, azt a falusi környezetet elég jól megismertem, mert nap mint nap ott éltem a gyerekek között, együtt rosszalkottunk, együtt másztunk fát, szerintem az egyik legjobb famászó voltam, a fiúkkal versengtem, és így tovább, tehát mindenféle falusi munkával részt vettem, de tény, hogy az iskolában nagyon sok nehézséggel küzdöttem, mert egyszerűen a osztályterem végéből mondjuk egyáltalán nem láttam semmit, még a táblát sem, nem, hogy az, hogy a táblára mit írt a tanítónéni vagy a tanítóbácsi. Most ezek után kerültem föl, 10 évesen, hadd mondjam, az itt lévő hugommal, Mártival, aki még kisebb volt, mint én, a Vakok iskolájába, és én úgy éltem meg ezeket a napokat, hónapokat, mint hogy egy mennyországba kerültem volna, ezt el kell, hogy mondjam, mert egyszerűen itt már nem volt probléma azt, hogy nem látok, sőt, ugye az a kevés látás az arra elég volt, hogy úgy szokták mondani, hogy akinek van egy kis látás maradvány, hogy az király a vakok között. Szóval körülbelül ez így volt. No, persze én nem úgy éltem meg ezt, mert meg kell, hogy mondjam, sokkal szerényebb ember voltam, mint most. Meg sem mertem szólalni, mert ennek egyszerűen olyan oka volt, hogy alig tudtam magyarul. Mert ugyanis horvát volt az anyanyelvem, és ebből az következik, hogy egy évig biztos, hogy csak akkor szólaltam meg, ha feleltettek, ha kérdeztek, illetve este mondjuk a hálóban mellettem fekvő kislány megkérdezte időnként, hogy Rózsika, aludsz már? Tehát körülbelül ilyen szinten beszéltem magyarul.
De hát akkor hogyan tanultál? Hát magyarul csak kellett tudni.
Na most pontosan ott azért ott a faluban, a nemzetiségi iskolában a tanulás az úgy folyt, hogy egyszerűen bemagoltuk a magyar szöveget.
Tehát nem értetted feltétlenül?
De érteni értettük.
Visszakítsuk meg egy kicsit. Anikónak a feleségét is, nem a fiának a feleségét is, Anikónak hívják.
Nem, Magdinak. De szóval minden esetet, tehát itt arról van szó, hogy egyszerűen azt a néhány mondatot vissza tudtuk adni, egy-egy kérdésre tudtunk válaszolni, de spontán beszélgetés, spontán kommunikációra tulajdonképpen nem volt meg a szókincsünk sem. Szóval tehát egyszerűen így kerültem ide, és így próbáltam. Mondjuk ez nem is volt baj, hogy kicsit csöndesebb voltam, mert közben azért nagyon figyeltem, és ittam a tanáraim szavát, és nagyon jól éreztem magam. Na most az az igazság, hogy attól függetlenül én már azt megelőzem, amióta az eszem tudom, én mindig tanítónéni akartam lenni. Noha ez elképzelhetetlen volt akkor, hiszen nagyon-nagyon szegény családból származtam, ezzel nem is dicsekszem, meg nem is röstem, ez egy 9 gyerekes családból származunk, ami azt jelenti, hogy a mindennapi kenyerünk megvolt, de gyakorlatilag ott, tehát semmilyen hagyomány nem volt, hogy bárkitől példát vettem volna, hogy majd tanár lehetek, meg hát nem is tudtak volna tanítatni. Tehát itt van az a helyzet, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy mégiscsak mindig mindennek van értelme. Tehát én tulajdonképpen hálás lehetnek a sorsnak, hogy végül is, azért, hogy nem látok, morbid dolog, tudom, de különben biztos, hogy nem tanulhattam volna tovább, legalábbis nem felső fokon. És amikor ide kerültem a vakok általános iskolába, én már az első téli szünetben hazamentem, és azt mondtam, én tanárnéni leszek a vakok általános iskolájában. Ez így igaz. Akkor még ugye nem tudtam pontosan, hogy mit fogok tanítani, azt tudtam, hogy történelmet, mert az rögtön nagyon tetszett. Az oroszt azt gyakorlatilag később praktikus okokból választottam, mert kellett egy másik szak is, és éppen a szláv vérem miatt, a szláv hagyományok miatt, a horvát miatt az nekem gyerekjáték volt tulajdonképpen elsajátítani. Tehát igazán azért mondom azt, hogy nekem ott kezdődött. Én már a faluban, mondom, a barátnémmel első és másodikos gyerekét azt játszottuk, hogy a fadarabokból összeállítottunk egy osztálynyi gyereket, és azokat tanítottuk. Úgyhogy én egyszerűen azt kell mondanom, hogy a véremben volt valahol, legalábbis a vágy, hogy tanár legyek.
Ez az egyik kérdésem lett volna későbbiekben, de akkor úgy megyek tovább, hogy ha már ilyen tudattal ültél ott az iskolapadban, akkor valószínűleg a tanáraidat is egy kicsit más szemmel nézted, hogy mi az, amit jól csinálnak, ügyesen csinálnak, vagy mi az, ami kevésbé tetszik neked. Valóban volt ilyen szemléleted?
Az az igazság, hogy én még akkor nagyon nem voltam kritikus szemű, de egyszerűen én mindennek örültem. Én annyira fegyelmezett emberke voltam, de egyszerűen ez abból adódott, tényleg, hogy ilyen sok gyerekes családból származtunk, így voltunk a sok közül, szóval egyszerűen mi elfogadtuk azt, hogy most ez a dolgunk, ez a kötelességünk, ezt kell tenni. Én az iskolában is így voltam, én egyszerűen értékeltem a tanáraim tudását. Például egyáltalán nem volt jó történet tanárom, utólag ezt kell mondanom, mert egyszerűen fogta a tankönyvet, elolvastatta velünk, és utána beszélgettünk róla, tehát nem volt különösebben érdekes, ahogy tanított, de maga a tananyag érdekelt. Tehát én azt gondolom, hogy én akkor még, az az igazság, 8-ra azért kinyílt a szemem, akkor már kezdtem látni a tanárok különböző gyengeségeit, de inkább mint személyiségi jegyek, hogy így mondja. Tehát akkor az már szemet szúrt, és akkor már úgy éreztem, hogy na, eljött az a pillanat, amikor én már innen kikívánkozom. Tehát már akkor tovább szerettem volna lépni, és már akkor nem annyira hiányoztak, legalábbis néhány tanár nem hiányzott.
Most volt-e olyan konkrét eset, amikor ami nagyon pozitív hatás ért egy tanár részéről, tehát mint ugye úgy nézted, hogy mint egy pedagógust vagy tanít, és te szeretnél lenni, tehát ami úgy a későbbiekben is elkísért, amikor tanultál valamit.
Mindenképpen egy nagyon, mondhatnám, hogy példakép, de összetendő példa volt előttem az osztályfőnököm, Gábor József tanár úr, aki szintén, tehát egy nagyon kevés látású, tehát gyakorlatilag vaktanár volt, és költő ember. Tehát irodalmi vénájú, akitől nagyon meg lehetett szeretni az irodalmat. A nyelvtant ugyan nem tanultuk, szóval ahogy nyelvtanórák helyett mindig irodalom órát tartott, de egyszerűen az ő embersége. És azt hiszem, hogy ez az, amit óvatatlan valahogy követtem, és ezzel elárulom azt is, hogy én nem is igazán, nem elsősorban mint szaktanár, gondolom, hogy az volt az erősségem, hanem kicsit én inkább ilyen pszichológusi megközelítésben kezeltem a gyerekeket, és én ezt azt hiszem őtőle tanultam.
Jó. Kérdés van-e esetleg?
Anikó néni, kérem, egyet megkérdezek magától.
Igen.
A vakok iskolájából a két épületből, a gondozónak közül, akiket ismertem, azok közül kiket tetszett ismerni?
Majd utána szünetben elmesélek,
szünetben,
jó?
Inkább,
ja, a szünetben, szünetben, jó?
Jó van. Akkor
olyat kérdezzél, ami most ehhez a témához illik, ha
mi illik
csak akkor megmegyünk
tovább. Mi illik ehhez a témához?
Jó, igen.
Esetleg lehetőségítő kérdés is, én nem tudom, minden esetben érdekel az autizmus kezelése az általános iskola, tehát hogy vajon ezt hogy lehetett kezelni? Lehet, hogy távoli, vagy majd később tudom megválaszolni, túl gyors a kérdés.
Jó, majd később, hogyha lehet, jó, a gyerekek összetételéről, hogyha szó esik, akkor majd erre visszatérni.
Na, ugyanúgy rosszkor kérdeztem meg, semmi, de most nem kérdezem meg ezeket, hogy kiket tetszett.
Jó, akkor ha tovább megyünk, akkor ha te tudtad, hogy pedagógus szeretsz lenni, akkor hát az is tisztában voltál, hogy te oda vissza fogsz akkor kerülni.
Igen. Ha szabad, itt egy kicsit, meg lehet, hogy nem így gondoltad, de hadd folytassam egy, amivel lehet, hogy szeretem is volna kezdeni, egy nagyon személyes vallomással. Hogy most én itt ülhetek, miért is vagyok én tulajdonképpen, ha ez nem is látszik, de kicsit meghatódott, és te, szerintem még te sem tudod, hogy én mit köszönhetek neked ezzel, hogy pont most, amikor elkezdtem a nyugdíjas éveimet, amikor tulajdonképpen lezárom életemnek egy nagyon aktív szakaszát, te pont most és pont ide hívtál meg, szerintem azt te nem is sejted, hogy ez nekem mekkora ajándék, vagy igen?
Hát igazából nem, mert ugye egyszer-kétszer találkoztunk bent az iskolába, ugye az a kapcsolat volt, ami tulajdonképpen inspirálta arra, hogy elhívjalak téged is, és a második vendégünket, Ercsényi Juditot. De úgy gondolom, hogy mind a kettőtökben rengeteg olyan élettapasztalat van, amire a többi embernek szüksége lehet. Sőt, igen. Hát biztos, hogy szükségünk is
hát
van.
Köszönöm szépen, de én akkor is el fogom árulni most, hogy én miért vagyok ilyen meghatott, hogy most itt ülhetek, mert én tulajdonképpen ide most egy kicsit hazajöttem. Mert nekem nem csak a vakok iskolája volt az alma mater, tehát oda akartam mindenáról visszakerülni, de a kettő közötti időszak, ami a felnőtté válás időszaka, így lehet mondani, annak egy jelentős részét én tulajdonképpen itt töltöttem, ebben az épületszárnyban. És mondhatom, hogy ez a kultúrterem is, hogyha a falak mesélni tudnának, akkor nagyon sok mindenről tudnának mesélni.
Például.
Mert hogy én több mint 7 évet tulajdonképpen itt éltem. Tehát miközben végeztem a Teleki Blanka gimnáziumot, és innen jártam az Erzsébet itthoz a bölcsészkarra, gyakorlatilag itt éltük a mindennapjainkat. Mi voltunk ugyanis az őslakok, mert 1965. október 18-án, amikor átadták ezt az épületszárnyat, itt lett a kollégium. Tehát itt laktunk gimnazisták, főiskolások, egyetemisták, és vagy 80 szakmunkás képzős fiatal. És gyakorlatilag az, hogy én később tanár lettem, és aztán vezető, én sok mindent itt tanultam meg. Mert ugyanis, mint ifjúsági vezető, nem szégyen, először kultúros voltam, aztán több mint 5 évig kisztitkár. Itt tanultam meg nagy plénum előtt beszélni, akkor güléseket levezetni, és rengeteg rendezvényt szerveztünk. Ha csak visszaemlékszek arra, hogy milyen író-olvasó találkozók voltak, Váci Mihály, Simon István volt itt, vagy szóval itt volt, itt tapsoltunk a legendás Illés együttesnek, vagy a rádió Serjánszki Jánossal itt beszélgetünk. Tehát egyszerűen ezek olyan élmények, ami most, ha úgy följön bennem, és rengeteg órák. Műsort adtunk. Természetesen órák. Nem kell megjelni, nem fogok most itt énekre darra fakadni, de ha köszöntésképpen, ha megengeditek, csak néhány sort hadd mondjak el egy Garai Gábor versből, mert ez egy kicsit talán visszaidézi azt az időszakot, még ha egy kicsit ilyen lemondó hangulatú is, de hogy ki volt az a 10 éves lány, aki én voltam 40 évvel ezelőtt, mert ez a vers itt hangzott el, de akit már akkor is már megérintett valahol, az a legszebb érzés, azért a szerelem, ugye, és arra se feledkezünk. Lehet, hogy most egy kicsit nehéz lesz, mert kiszáradt a szám, de megpróbálom.
Van ott
víz. Köszönöm, énekes. Ha csak emléked látogat
meg. Hát olyan dolgot kérdeztem, Anikó, nincs olyan.
Nem ülhet le mellém az ágyra. Tükörképed az, s bár lopott fel, meg nem ölel. Nincs keze lába. Ha te magad jössz, nézlek egyre. Miért nem gyújtott ki holt varázsos? Végleg a sorsomhoz szögezve fognék csak tőled újra lángot. S közben a meghitt perc is elhagy. Nem tudlak megragadni. Hát csak elmondom, az egyetlenem vagy. Reménytelenül elbocsátlak. Remélem, ez a beszélgetésünk nem lesz ilyen reménytelen.
Hát ha rajtam múlik, akkor reménytelen is lesz.
Nem akarok én nyalni.
És csak én ér tovább, hogy tulajdonképpen a pedagógusi vénámat is itt próbáltam ki, mert 5 éves egyetemista koromban korepetáltam az ipari tanulókkal, történelemből és magyarból, és akkor szóba került, hogy ide jövök nevelőtanárnak, de meg kell, hogy mondjam, nagy örömömre erre nem került sor, mert közben jött egy üzenet az akkori igazgatótól, dr. Méhes Józseftől, hogy az iskolában történelemtanári üresedés, állásüresedés történt, és szeretettel várnak. Hát azt hiszem, hogy ennél jobb hírt nem hallhattam volna, és így kerültem én 73-ban tulajdonképpen a Vagók iskolájába.
Jó, azt már kérdeztetem, hogy akkor hány éves voltam?
24.
Tehát akkor tulajdonképpen fiatal diplomásként, ugye?
Így van, igen. Ahogy befejeztem, már rögtön elhelyezkedtem. No, el kell, hogy áruljam, akkor már mögöttem volt, mert hogy én innen mentem férjhez is, meg innen mentem szülni is, úgyhogy már volt egy gyerekem is, és férjem is, családom, tehát gyakorlatilag már kész. Azért mondta, hogy a felnőtté válás folyamata itt fejeződött be az én esetemben, és így kerültem vissza a iskolára.
És milyen volt az osztályteremben a másik oldalon, az első években?
Ez nagyon érdekes volt, hát egyszerre persze, vagy 10 osztály, tényleg összeszámoltam, 10 osztályba kellett tanítanom, mert hogy a történelem ugye kevés óraszámú tantárgy, 2 óra egy héten, tehát hogy összejöjjön egyáltalán a kötelező óraszámmal, de mindig egy picit több volt, tehát tényleg sok osztály van, de azoknak a nagy része gyengélátó osztály volt ráadásul, tehát mert a 82-ig az Ajtósi üresoron volt a gyengéllátók felső tagozata is, tehát nem csak a vakok osztályai. És én főként a gyengéllátókat kaptam, hát ne tudjátok meg, hogy az milyen volt, nagyon nehéz volt, meg kell, hogy mondjam, mert egyrészt ugye ők azért a sikírást olvasták és aszerint írtak, tehát ellenőrizni mindig csak segítséggel tudtam, nagyon nehéz volt. És bizony ők voltak a mozgékonyabb, ők voltak a rosszabb gyerekek, Tehát kezdő tanárként sosem felejtem el, mikor egy olyan átok, rossz, bocsánat, ilyet nem szabad egy gyerekről mondani, de egy olyan nyolcadikos fiút kaptam egy osztályba, hogy egyszerűen, mikor feltettem az első kérdésemet az őskorból, közölte, ha tetszik adni egy forintot, akkor válaszolok. Na jó, hát akkor ott álltam kezdő tanárként, hogy most akkor ilyenkor mit is kell csinálni. És persze nagy röhögés, a gyerekek ugye. Úgyhogy egy negyed óráig ott nem lehetett tovább folytatni az órát. Én meg ott rettegtem, és néztem állandóan a karórámat, hogy úristen, akkor telik le a 45 perc, hogy én innen kiszabadulhassak. Segítséget nem mertem kérni az akkori igazgatóhelyettestől, mert tudtam, hogy tehát nem állíthatom be magam úgy, hogy én nem vagyok képes fegyelmezni. Tehát egy darabig csöndben ültem az asztalnál, és amikor úgy gondoltam, hogy elég nagy a figyelem, akkor fölálltam, és kivonultam az ajtón, és visszaszóltam, hogy megyek az igazgatóért. Persze eszem ágában nem volt menni az igazgatóért. Volt humoruk a gyerekeknek, kórusba elkezdték szavalni, vagy mondani, mi atyánk, aki vagy a mennyekben. Hát egyszerűen, na most ezt meg kellett harcolnom, tehát ezekkel a gyerekekkel valóban el kellett érnem azt, hogy egyszer csak elkezdtek tisztelni. Ez egy furcsa dolog, hogy ez hogy kezdődik, ezt meg lehet érezni. Tehát ezek a gyerekek voltak azok, akik a rutinos kollégáknál is rendszeresen késtek az órákról, szemtelenkedtek, puskáztak, stb. Mivel én nem azért, hogy ez dicsőség, de azt hiszem, hogy egyik legpontosabb tanár voltam, becsöngetéskor általában már az ajtóba álltam, a gyerekek megszokták, hogy egy idő után kínos nekik utánam érkezni az osztályba, és elkezdtek rendesen megjelenni. És így tovább. Tehát egyszerűen ez csak egy nagyon folyamatos, következetes munkával lehet tulajdonképpen elérni azt, hogy egyszer csak elkezdik emberszámba venni a tanárt. És itt jön az, hogy a másik oldalon. Az az érdekes, hogy én nagyon sokáig, és szerintem mindvégig, nem úgy éltem meg azt, hogy én vagyok a tanár, és a gyerekek a gyerekek. Igaz, hogy mindig a serdülő korosztályt találtam meg jobban a hangnemet, és főként őket tanítottam. A kicsikkel még akkor nem tudtam volna mit kezdeni, meg kell, ahhoz nagymamának kellett érnem, hogy most már nem tudom simogatni őket, és tudom, hogy kell közeledni hozzájuk. A nagyokkal hamar megtaláltam a kontaktust, mert ott már az értelmükre lehetett hatni, meg hát az érzelmeikre is. Mert én egy kicsit úgy éltem ott, és nem is kicsit a gyerekek között, hogy mintha a nővérük lettem volna. Lehet, hogy ők nem így érezték, és vannak itt most tanítványaim, akkor nyugodtan majd tiltakozhatnak, de én tényleg úgy éreztem magam köztük, mint egy tapasztaltabb nővér, akitől bármit lehet kérdezni, persze elsősorban tananyagot, de a tananyag mellett az életről is. És itt különösen ugye akik a osztályaim, mert mindig volt azért osztályom. Eleinte persze csak egy-két évig, de aztán később volt három olyan generáció, akiket negyediktől nyolcadikig végig vittem, mint osztályfőnök. Hát ez az időszak volt a legszebb és a legnagyobb élmény, mert én azt hiszem, hogy azoknak a gyerekeknek a többségével tulajdonképpen sikerült olyan emberi kapcsolatot kialakítani, hogy később is, tehát amikor kikerültek, akkor inkább barátok és vagy barátnőjük lettem, és nem a volt tanáruk. Tehát ez egyszerűen én azt gondolom annak köszönhető, hogy ők bennem akkor ott már megérezték azt, hogy azt a hasonló sorsú felnőttet látták bennem, akinek valahol hasonlóan alakul a sorsa. Ha volt kislány, aki azt mondta, hogy nem azt mondom, hogy mindenkinek példaképe lettem, de aki azt mondta, hogy neki arra voltam jó, arra példa, hogy jé, vakon is lehet teljes életet élni, lehet családot alapítani, lehet gyereket nevelni, és lehet dolgozni. Tehát én tényleg valahogy így éreztem mindvégig, egészen addig, míg aztán. Hát, tehát a 90-es évek, a rendszerváltás az én életemben is valahol rendszerváltást hozott, mert a körünkben lévő Hellesfai Katalin igazgató nőmnek köszönhetően 91-ben ő kért föl, hogy igazgató helyettes legyek, és addig, míg én elképzelhetetlennek tartottam azt, hogy én a tanítást abba tudom hagyni, vagy föl tudom váltatni egy inkább hát adminisztratív vagy hivatali munkára, akkor könnyebb szívvel tettem, mert akkor ment ki egy osztályom, és meg kell, hogy mondjam, akkor jött az a váltás, amikor már a történelmet is újra kellett tanulni. Nekem, tanárnéninek is, és ezt én máig nem tudtam tulajdonképpen azt hiszem a helyére tenni.
Jó, tehát említetted, hogy több volt diákod is van itt, akkor kérdésetek van-e a Anikóhoz?
Milyen kérdés?
Most várják, most egyelőre hagyjuk a többieket is érvényesülni.
Jó.
Lehet szívni, lehet tiltakozni, nyugodtan.
Én nem szívom magát, amikor nekem nem szokatom.
Mondjál olyan példákat tehát a rendszerváltás előtti időszakból, amikor úgy gondolod, hogy nem voltál elég szigorú, vagy esetleg túl szigorú voltál valakihez?
Na most a szigor az sosem volt az erősségem, be kell vallanom. Tehát az a következetes szigor. Tehát magammal szemben én azt hiszem szigorú elveim voltak, és a magát a tananyagot, például a történelmet vagy az oroszt is, én nagyon szerettem tanítani, és ezért én, akiktől ez elvárható volt, hogy visszaadjak, azokkal szemben azt hiszem megfelelően követeltem. Tehát hasonló módon bármelyik másik látó iskoláshoz, sőt, tehát ott a végsőkig igyekeztem a pluszt is megadni, de ott elváltam. Buktatni alig-alig szinte, szóval egy-kettő emberkét buktattam, meg kell, hogy mondjam, de azokat sem azért, mert egyáltalán, tehát mert nem ment nekik az a tantárgy, amit én éppen tanítottam. Ha valakiről láttam, hogy vért izzad, és nem megy neki, akkor addig küzdöttünk együtt, hogy a minimumot, azt a kettest meg tudjam adni. De a bukásra akkor kell sor, hogyha valakiről tudtam, hogy lussaságból nem tanul. Tehát tudom, hogy nem helyes, kicsit hát nevelési, helyes, fegyelmezési szándékom volt vele, fél évben buktattam, hogy legyen elég ideje tanév végéig kijavítani, akkor igaz, hogy megcsináltam azzal a gyerekkel azt, hogy minden órán felszólítottam azután. Tehát, hogy mindig, addig szembesüljön azzal, hogy neki nem megy, ameddig egyszer csak rá nem jön, hogy itt muszáj lesz rendszeresen készülni, mert addig nem hagy békén ez a dög, mert hát azért volt, aki maga között, tehát így is nevezett. Egy élményem itt lakik most is az intézetben, aki első tanítványom közül való volt, és nagyon nem ment neki a történelem, és fél évben kettest adtam neki, és épp beléptem a tanterembe, amikor a többiek kérdezték, hogy hányas lettél, mondta, hogy ez a rohadt kettest adott. Mondtam, és ezt meghallottam, én megálltam, és mosolyogva közöltem, hogy köszönöm szépen a karácsonyi jó kívánságokat.
Ja, gondolom, egy nagy csend lehetett.
Igen, hát köszönöm.
Én úgy gondolom, hogy ez még hogyha nem is esik jól a pedagógus számára, de valahol jó elcsípni ezeket az élet dolgokat, ugye?
Persze, így van.
Az ember maximum mosolyog rajta egyet, és hát nem. Ugye...
Tehát én haragtartó sosem tudtam menni. Én ilyen gyereket sosem büntettem. Szóval ez a másik, ami gyengén volt, büntetni nagyon nem tudtam. De nem csak gyerekeket, amikor igazgató helyettes lettem, tulajdonképpen ez volt a legnehezebb a vezetői munkában, a saját kollégáimat sem. Tehát egyszerűen hiába tudtam azt, hogy időnként bizony a fegyelmit súrolta az a tett, amit tettek, elbeszélgettem azokkal az emberekkel, engem bántott jobban, tehát én ezt nagyon megkillottam, mire oda eljutottam, hogy valakinek mertem szólni.
Pedig érdekes, hogy azt mondtad magadról, hogy önmagaddal szemben következetes vagy. Na most én úgy gondolom, hogy aki önmagával szemben következetes, én is ilyen embernek tartom magam, az bizonyos szituációkban, amikor a másiktól elvárhat valamit, joggal elvárhat, akkor vele szemben is következetes. Én például a kutyával vagyok ilyen.
Igen.
Tehát végül is ugye itt az, hogy
mással nem. Csak én következetes a saját véleményem kialakításában, én az voltam, csak mire oda eljutottam, nem volt elég bátorságom az illető személy, vagy megsajnáltam, mert azért legtöbb esetben még a felnőtt ember is bizony volt olyan kollégám, aki sírva fakadt, mert tudta, hogy én már szólok, az már biztos, hogy alapja van, nem is tiltakoztak általában, de én tényleg megkillódtam mire valakinek, mert én sokáig azt hittem, naív voltam, tudom, de azt hittem, hogy a példa tényleg nevel. Tehát azt gondoltam, hogyha én nem úgy viselkedek, ha látják, és ezt tudták is, hogy én nem úgy szoktam viselkedni, hogy egyszer, majd csak, igen, a vezetői munkám végére be kellett látnom, hogy bizony-bizony felnőtt embereket már nem lehet nevelni. Szóval tudom, hogy nem valami jó következtetés, de valójában jó, akkor is szólni kell, a gyerekek érdekében kell szólni, csak már nem igazán hiszek abban, hogy annak sok értelme van, mert én inkább csak sajnálom, hogy lehet azt, hogy felnőtt emberek, akik felelősek gyerekekért, a lelki ismeretük hogy viseli el azt, hogy nem mindig a leglelkiismeretesebben végezzék azt, amit kell.
Hát majd májusban lesz az 1000 arc klubnak a témája, hogy tehát a világlátás. Ahány ember, annyiféle látásmód, gondolkodásmód, tehát ha magunkból indulunk ki, és magunk által képzeljük el a többi embert is, akkor tévedünk.
Hiszen május 8-án kedden, mert az első az ünnep.
Igen, tehát mindannyian másak vagyunk. Most egy pillanatra visszatérnék, hogy egy pár szót beszéljünk arról, hogy akkor egyszer csak megszűnt az, hogy a gyengénlátó gyerekek is járnak oda az iskolába.
Igen.
Átalakult olyannál, hogy csak nem látók vannak ott. Ez mit hozott? Milyen változást? Hiszen valószínűleg a csak nem látó gyerekeket talán könnyebb volt tanítani, már a fegyelmezhetőségük miatt is.
Vagy így igaz? Tévedek? Nem, így igaz, csak valóban akkor jött egy más okból egy nagy váltás is, mert tehát tényleg azt kell mondanom, hogy épp értelmű vakgyerekeket, bocsánat, hogy így mondom, de jó személyiség vakgyerekeket álom tanítani. Tehát akik isszák az ember szavát és megpróbálnak megfelelni, mindegy, tehát itt nem csak a... De ebben mindig azért azt gondoltam, hogy elég objektív voltam az osztályzásban. Tehát igenis nálam azért a 2-estől az 5-ösig minden mindig előfordult, mert a gyerekek, az osztályok összetétele olyan volt, hogy tényleg volt ilyen is, olyan is. Volt olyan, mindig egy-két-három tanítványom, aki egyszeri hallásból az órai magyarázatból megélt, noha az még akkor nálam nem volt 5-ös természetesen, mert ha ugye nem mindig lehetett mindig mindent, és nem egy az egybe a tankönyvet adta vissza az ember, hanem a pluszt, ha amellé azért a tankönyvi követelményt is követelmény volt, ha azt is visszaadta, akkor volt ötös. Szóval ezt csak azért mondom, hogy volt olyan nagyon jó eszű gyerek, aki csak abból élt, amit tőlem hallott, az bizony örök életében négyes maradt, ma zenetanár, de mindig visszaemlegetjük, hogy ugye tudom én, hogy te egy nagyon okos fiú vagy, de bizony nálam négyes voltál, belátja, hogy igazam volt. Na most ezt csak azért mondom, hogy ott, tehát klasszikusan ott lehetett, ezekben az osztályokban lehetett élvezettel tanítani, de játszva is tanítani. Tehát ott mindig visszakaptam, amit adtam. Na most 85 után volt az a nagy váltás, amikor ugye tömegesen jöttek a koraszülött gyerekek. Tehát a VAP gyerekeknek a többsége. Arra emlékszem, hogy 89-ben tartottam egy előadást Minszkben egy oktatási konferencián, és ott akkor a fibroplázias gyerekek statisztikájáról azt mondtam, hogy 58% a gyerekeinknek az. Tehát ugye koraszülőtségből adódóan látássérül. De ez azzal is járt együtt, hogy bizony éretlen idegrendszer, még ha épp értelmű is a gyerek, valamelyik terület mindenképpen, hát vagy legtöbb esetben, bocsánat, így kell mondanom, sérült. Tehát egyszerűen azt vettem észre, és nem csak én, amit máig nem tudok megoldani, és rájönni, hogy lehetne ezt padolni, hogy a pont, ami ugye a vak embereknél a megtartó emlékezet, az mindig egy külön nagyon fontos képesség volt. Ezeknél a gyerekeknél nagyon gyakran úgy éreztem, minthogyha szitával önteném a vizet. Szóval szitával önteném a vizet. Hiába próbáltam, a régi módszerekkel már nem tudtam tanítani őket, mert a nagyon érdeklődő gyereknek is hetek múlva kiesett az, amit előtte megtanítottam. És itt jött az a nagy feloldhatatlan ellentmondás, hogy közben pedig a tankönyvek minősége nagyon megváltozott. Tehát ugye mi a látóiskolák tankönyveit adaptáljuk reírásra. És mindig is az a cél, hogy mi elsősorban a tanterveinkben a követelményrendszert az épplátású gyerekek követelményeihez igazítjuk. Igen ám, de amíg évtizedekkel ezelőtt az épértelmű gyerekeknél sikerült azt elérni, hogy nyolcadikban mi nemhogy elértük azt a követelmény szintet, mint ami más iskola, mindig annyi pluszt tudtunk adni bizonyos tantárgyakból, például matematikából, vagy nyelvből, hogy elsős gimnáziumban tulajdonképpen alig kellett tanulni. Tehát pont amikor ugye a beilleszkedés időszaka, azok a nehézségek nagyon jól segítették a gyerekeinket, akik tőlünk jó eredménnyel mentek el, ezt azért szeretném mondani. Ezzel szemben a 90-es években egyszerűen olyan tankönyvek születtek, és máig is így van, ami egyszerűen szerintem ez a régi gimnáziumi anyagot is bőven felöleli. Rengeteg ismeret anyaggal, viszont ugyanakkor a mi gyerekeink nagy részének pedig egyszerűen, ahogy mondom, valahogy a alapkészségeik egyre gyengébbek. Én itt kezdem azzal, hogy írás-olvasás tudás. A reírásról van szó. Egyszerűen a felső tagozatosok közül alig van néhány gyerek, aki elfogadható szinten, elfogadható sebességgel tud olvasni.
Tehát ugye ide hozzáteszünk, hogy már a születési problémákból adódóan. Pontosan. Tehát nem csak a nem látás van itt jelen, hanem sok más is.
Ez az alaphelyzet. Ugyanakkor pedig olyan történelemből is visszatérve, tehát olyan hosszú tananyagok, leckék vannak, 8-10 oldal rejben a mi gyerekeinknek bizony egyszeri olvasásra 20-25 percet vesz igénybe. Na most akkor el lehet képzelni, hogy a délutáni felkészülésnél, ha csak egyszer olvassa végig, akkor tulajdonképpen ennyi időt vesz igénybe, és nem csak egy tantárgyból kell készülni. Ugyanez a helyzet magyarból, és így tovább. És akkor itt jön ez a szóval nagy-nagy ellentmondás, amit máig nem tudok, hogy tulajdonképpen hogy lehet innen tovább lépni? Ugye, hogy egyrészt arra törekedtünk, és hát ezt újra mondom, főként Katinak köszönhető, elesek az én, hogy olyan korszerűen felszerelt körülmények között folyik az oktatás, nevelés az ajtósi dűlésoron, amihez fogható, azt hiszem, Európa szinten is kevés iskolában található. Számítógépek mellett ülnek a 6., 7., 8. osztályos gyerekek. Önállóan használják a számítógépet, és így tovább. Ugyanakkor ugye mozgástrénerek tanítják állandóan tájékozódni őket. Akkor állandó autóbusz használat, saját autóbusza van az iskolának. Tehát, hogyha ezt így végig, csak néhány példát, vagy uszoda, és így tovább. Egyszerűen azt kell mondanom, hogy nagyon jó körülmények között tanulhatnak a gyerekek, és több a felnőtt, mint a gyerek most már az iskolában. Ebből az következik, hogy egy gyerekre több felnőtt jut. Mindig mindenfajta igényüket ki tudtuk elégíteni, igen ám, de itt jön a nagy ellentmondás, hogy ugyanakkor irreális körülmények között készültettük föl őket a tényleges vakos életmódra. Mert hogy mit jelent vakon élni? Bárhogy tagadhatjuk, vagy nem tagadjuk, mert nem tagadjuk, hogy ehhez sosem lehet igazán hozzászokni, és egyre nehezebb. Tehát ahhoz, hogy valaki önálló teljes életet éljen, és ebben minden beleértve, az állandó erőfeszítéssel jár együtt.
Kellemes karácsony ünnepeket, vagy kellemes húsvét ünnepeket.
Tehát olyan fegyelmezett helytállást, erőfeszítést, fegyelmet, figyelmet sorolhatnám tovább, amire egyszerűen, hogyha a gyerekeket egészen a pici kortól kezdve nem szoktatjuk rá, mert ez a folyamat azért valahol 15-16 éves korban befejeződik, legyünk őszinték. Tehát az alapkészségeket, hogyha valaki addig nem sajátítja el, ha addig nem tud önállóan tájékozódni a saját környezetébe, akkor utána sem lesz már bátorsága. Itt kezdődik általában. Egyre több olyan diplomás fiatal vak hölgyel vagy fiúval találkozom, akit az anyukája kísér el a munkahelyéért megszerezni, vagy keresni, és így tovább. Tehát egyedül egy lépést nem tesz, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ez, tudom, hogy társadalmi probléma, de nekünk, szóval ott van a felelősségünk, hogyha ez az iskola, amelyik ugye elkülönül szegregált iskola, ebben kellene, hogy többet adjon a más iskolákhoz képest, hogy igenis ott tanuljanak meg teljesen önállóan kiszolgálni saját magukat és élni. Újra mondom, az épértelmekről azt, és itt válaszolok az autizmusra, igazán nem én vagyok ennek a szakra, de a lényeg, hogy valóban a gyerekek összetétele emiatt is, tehát nagyon megváltozott. Egyre kevesebb az épértelmű gyerek, éppen ezért tulajdonképpen három tagozatunk működik, egészen az óvodás kortól kezdve a szakiskolával befejezőleg. Tehát van az épértelműek tagozata, van az enyhén értelmi fogyatékosok tagozata, manapság úgy mondják, hogy a tanulásban akadályozottak tagozata, és van az értelmileg akadályozottak tagozata, és plusz még hozzájön nálunk most már újabban a siketvak tagozat is, tehát tulajdonképpen a negyedik kategória. Na most ebből az következik, hogy ott már ténylegesen, tehát egy értelmileg akadályozott tagozaton az autista gyerekek, vagy ilyen gyerekek ott találhatóak főként, ott egyszerűen nagyon komoly, ott csak gyógypedagógus képes valami eredményt, bocsánat, a csak alatt azt értem, hogy ott feltétlenül szükséges a gyógypedagógiai szemlélet, a gyógypedagógiai hozzáállás. Az épek tagozatán, azért a felső tagozaton ugyan az az elvárható, hogy legyen gyógypedagógiai végzettsége is, de ott elsősorban azért a szaktudás kellene, hogy domináljon, mert azért ott elsősorban ugye azért mégiscsak a végső cél, hogy azt a tantárgyat sajátítsák el jól, mert bizony vissza szoktuk kapni máig is, a legtöbbször, most egyre több volt tanítványunk írja meg a emlékeit, a iskolai emlékeit, és áll a vagy írásban, vagy szóban mindig visszakapjuk. Igen, igen, de ezek nem tanítottak meg minket térképen tájékozódni, nem tanították meg ez se, az se, amaz se, vagyis képzeljük el, tehát úgy tanítsuk meg térképen tájékozódni a gyerekeket, akik azt se tudják, hogy melyik a jobb vagy a bal kezdjük. Szóval ez a valóság, és épp értelmi közben. Tehát ezt csak azért mondtam el, hogy hát az értelmileg akadályozottak tagozata az egy teljesen külön világ és új terület a mi számunkra is, mert igazán egyáltalán az első gyerekek, akiket oktatásban bevontak annak idején, az a 80-as évek közepétől történt az iskolában, és máig nőtte ki magát úgy tagozattá, hogy ugye általában 22-25 gyerek kell foglalkozzuk ott az iskolában, ilyen típusú gyerekkel.
Jó, kérdés van?
Inkább egy kis mondani valóban. Emléket szeretnék elmondani, egyébként Lajos Zoltán vagyok. Kisegítő harmadikos lehettem, még valamikor 70-es évek közepén. Akkor helyettesítésként tanított, mert akkor helyettesítette az olvasás órát, mert Csapor Zoltánné volt, aki nagyon beteges volt, és hát nem tudott tanítani bennünket, és helyettesítésként a olvasás órát tanított. És még egy emléket mutatta az eszembe, ami nagyon kedves verset, amit önnél tanultam, ezt a Kedves Jócor című verset, ami nekem egy nagyon emlékezetes, a József Attilának a verset, és ez még mindig így valahogy cseng a fülemben, még annak idején ember, amikor én tanítottam ezt a verset. Csak ennyit szerettem volna.
Egy pár sort esetleg elmondaná belőle? Vállalkoznál rá?
Tessék,
egy pár sort esetleg.
Persze, Kedves Jócor, József Attila verse. De szeretnék gazdag lenni, egyszer libas ültet enni, jó ruhába járni, kelni, s 5 forintért kublert venni. Még a cukra szopogatnám, új ruhába mutogatnám, kicsekednék, ülnek, fának, mi jó dolga van a Tilának.
Látod, Zoli, ez manapság elképzelhetetlen, hogy nagyon ritka kivétel az, aki így visszaemlékez, de nem, hogy 30 év múlva, vagy egy év múlva. De
akkor ez is egy igazi ajándék volt, igen, ugye, a mai alkalommal. Lassan eltelt az egy óra, nekem lenne még egy kérdésem, ez egy kicsit talán át is vezet majd a második órába, hogy egy pár gondolatot mondjál az integrációról, és itt azért az előbb említettekhez bizony hozzáteszem, hogy ahhoz, hogy valaki így nem látva önálló életet elkezdhessen élni, annak szerintem a legalapvetőbb ismérve az önálló közlekedés. Mert ha anyukával, apukával állítunk be munkahelyet keresni, anyukával, apukával állítunk be egy randevúra, az soha nem fog összejönni. Na, tehát akkor térjünk vissza egy pár szót az integrációról. Mi a véleményed erről?
Ahogy mondtam, hogy én jól magam megtapasztaltam, ugyanazt mondják a rideg vagy hideg integrációnak, amikor még semmilyen megsegítés nélkül ott ültem ugye az első 4 évben alsó tagozaton a látó gyerekek között. Annak is nagyon sok jó oldala volt, tehát valóban én máig is úgy megyek haza a faluba, hogy nyáron ugyanúgy megismernek a régi osztálytársak, meg mások is, akikkel együtt szoktam a bálokban táncolni, és így tovább. Tehát itt egyszerűen csak azt szeretném mondani, hogy ha az integrációnak is csak akkor van értelme, hogyha az a gyerek, vagy később fiatal, valóban be tud illeszkedni abba a közösségbe. És valójában ugye eredetileg az lenne a célja az integrált tanítástak, oktatásnak, hogy ne csodálkozzanak rá a fogyatékos embere, most mindegy, most csúnya szó, de itt arról az a másságra ne csodálkozzanak rá, hanem már kisgyerekkortól kezdve szokják meg azt, hogy ilyen is van köztünk, olyan is van. Ebben lehet segíteni, abban nem kell segíteni. És itt szeretném mondani még azt is, hogy én jó magam is, például segítséget, akár utcán vagy bárhol, soha nem utasítottok vissza, mert nem tudom, hogy mikor kinek lesz rá szükség, és nekem is néha nagyon jól jön. Ezzel szemben valóban a saját szűk környezetemben, családom, ismerőseim körében, akikkel meg tudom beszélni, akik ismernek, tudják azt, hogy a végső esetben kérek csak segítséget. Tehát amikor már végképp valamit nem tudok, mondjuk nem látom meg egy cérnának a színét, vagy és így tovább, akkor azért arra rákérdezek, de egyébként, és ebben ugye társam, nagyon jó társam a férjem is, aki szintén nem lát, hogy mi a végtelenségig igyekszünk magunk megoldani mindent, amit csak lehet. Na most ezzel szemben mi a tapasztalat az integrációval? A gyerekeket otthon tartják, elsősorban azért, mert hogy a család ragaszkodik hozzá. Szeretné pátyolgatni, a végsőkig kiszolgálni a legtöbb esetben. Nagyon ritka dolog az, amikor a szülő tényleg meg tud, mert itt jön az is, hogy itt nem csak arról van szó, hogy tehát szeretni szeretjük a gyereket, de a családra nagyon nagy teher hárul azzal, hogy a gyerek otthon tanul, mert azért a délutáni tanulásban nem képes önállóan megoldani a feladatokat, tehát mindenképpen segítségre szorul. Azon kívül természetesen itt is a legtöbb esetben azért mindvégig nagyon is kiszolgálják ezeket a gyerekeket, és ebből az következik, hogy ami kisgyerek, igen, nem érzi talán annyira ennek a korlátait, annak a hátrányát, de amikor jön a serdülőkor, az én tudat, amikor rájön arra, hogy azért engem nem ugyanúgy vesznek körül a fiúk, ugye lány létemre, vaklány létemre, mint a többi kislány, nincs annyi udvarlom, és így tovább, nem tudok ugyanúgy, igen. Én például szenvedtem, akkor kezdtem szenvedni attól, hogy amikor a nagy csoportban hógolyóztunk, sosem felejtem az én, és azért azt nem láttam a nagyobb távolságban már, hogy éppen kidobott meg, vagy ki merre szalad, és akkor kezdtem egyre inkább ügyetlennek érezni magam. Szóval amikor, ez csak egy példa arra, amikor szembesül, tehát elég érett lesz ahhoz az a fiatal, hogy szembesül azzal, hogy igenis én azért bárhogy is érezhetem úgy, hogy én ide tartozom, mégiscsak kilógok a sorból. Én mindig, tehát úgy szoktam mondani, hogy ezek a gyerekek szerintem a felnőtt korukig, öreg korukig is kiskorúak maradnak, mert mindig rászorulnak valakinek a támaszára, és itt jön az, hogy ugyanakkor kiszakadnak, vagy szegényebbek lesznek attól az élménytől, amit az hoz, hogy ha sors közösségben, ha sors társaival együtt, tehát a hasonló gyerekek körében felszabadultan megtapasztalhat, amikor egymás között úgy viselkedhetünk, úgy szorak, nem gond az, hogy most neki mentem egy ajtónak, jó, legfeljebb mond egy cifrát, vagy csúnyát, vagy valami, de a másik is hasonló módon neki fog menni, és itt van, tehát nem kudarcként éljük meg, és nem fognak sopánkodni rögtön körülöttük, hogy jaj, Istenem, mi történt veled, és itt tovább. Szóval egyszerűen én azt gondolom, hogy ma Magyarországon még azért sincs igazán itt az ideje, és itt a kisiskolásokra gondolok. A középiskolások igenis mindig is integráltan tanultak, tehát akkor már azt gondolom, hogy kifort kész személyiségek, amikor már rendelkeznek azokkal az alapkészségekkel, amivel el tudják adni magukat, meg tudnak élni, persze a megfelelően fejlett személyiségek. de fordítva a lehető legritkábban lesz abból igazi eredmény, hogy ha alsó tagozaton is már máshol kezd, a pedagógusok sincsenek többnyire fel, bármilyen jó szándékúak egyébként, meg kell, hogy mondjam, de mindig is elkülönülten fogják nevelni. Tehát nem úgy fogják kezelni, mint egy a sok közül, hogy ott ül az első padban, és akkor azért ugyanúgy a saját speciális eszközeivel végzi a dolgát, amit kell, hanem mindig külön megsegítést kell, hogy kapjon, bármiről legyen szó, hát én azt úgy gondolom, hogy az nem igazán sikeres integráció.
Akkor záró kérdésként azt tenném fel, hogy ha visszatekintesz az elmúlt évtizedekre, akkor hogyan látod, és mit csinálnál másképp?
Ha visszatekintek, tehát ha saját személyes sorsomat nézem, én azt gondolom, hogy én tulajdonképpen egy boldog embernek mondhatom magam, mert én, amit megálmodtam, az volt valaki éppen volt tanítványom emlegette a Nyúlgyőző bácsit, hát Nyúlgyőző bácsi volt akkor, hogy már néhány éves gyakorlós tanár, amikor én oda kerültem, és ő mondta azt, hogy Anikó, a te sorsod másképp fog alakulni, mint az enyém, mert te valahogy szerencsés csillagzat alatt születtél, téged mindenki tárt karokkal fogadott, nem karókkal, hanem karokkal, és én látom, hogy te meg fogod állni a helyedet. Nem tudom, tényleg szerencsém volt. Abban volt szerencsém, hogy mindig segítő társakra találtam. Tehát nem azt mondom, hogy engem mindig mindenki támogatott, de mindig volt egy mag, akikre támaszkodhattam. És mondom, nem utolsó volt, soha nem mertem volna arról álmodni, hogy én akkor még vezető is lehetek, ha nem olyan főnököt kapok, akivel úgy érzem, hogy tényleg egyenrangú partnerként tudtunk együttműködni. Tehát ilyen értelemben tényleg elégedett vagyok. De amiért mondom, hogy mégis örülök, hogy most már befejeződött, mert egyre nagyobb fejfájást okozott nekem, és hogy mondjam, megoldhatatlan kérdéskört a gyerekeknek az állapota, és hogy nem tudtam tetten érni azt. Hiába próbáltam, és próbáltunk beszélgetni sokat arról, hogy hol követjük el a hibát, hol csinálunk valamit rosszul, Vagy mit kéne helyette másképp csinálni. Tehát egyszerűen nem tudtam rájönni. És ez bánt, mert tulajdonképpen nem tudom, hogy milyen lesz ezeknek a fiataloknak a jövője. Persze lehet, hogy ők nem érzik még ennyire ennek a súlyát, és mert ők megszokják azt, hogy mindig lehet segítséget kapni és segítséget kérni, és talán nem érzik annyira annak az ízét, hogy milyen jó dolog igazán önállónak lenni, de én, ha ez így van, akkor ezért sajnálom őket, és ez mint vakember tényleg azt gondolom, hogy valamit ki kellene közösen találni, és azoknak kellene kitalálni, akik még tudják, hogy mi az önállóan teljes életet élni.
Hát én köszönöm szépen, én annyit még záró mondatként hozzátenném, hogy aki nektek és minden pedagógusnak és minden embernek segít, az az élet. Mert azt hiszem a legnagyobb tanító az élet, és ott nincs mese. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Anikó, hogy eljöttél, és nagyon jó volt ez az értékes beszélgetés. És akkor tartunk egy rövid szünetet, itt van pogácsa, ásványvíz, úgyhogy addig meg kiszellőztetünk egyet, és akkor utána egy pár perc volt. Anikó nem volt azért vészes, ugye?
Ezt nektek kell megmondani. Eddig is tudtam, hogy sokat tud beszélni, de egy.